De certo, acheco aí dos Cristos. Kedves testvérek, közvetlenül karácsony előtt úgy gondoltam, hogy nem szorosan véve a katolikus egyház katekizmusát magyarázom, de ez a téma, amiről most szó van, ez természetesen benne van, hiszen maga a hiszeket tartalmazza Jézus Krisztus született, fogantatott Szentlélektől, ugye született Szűz Máriától, és hát a Szentírás kifejti ezt a részt. Most azonban egy ilyen nagy évforduló arra irányítja figyelmünket, hogy kifejezetten foglalkozzunk Betlehemmel, ugyanis 800 évvel ezelőtt állították föl az első Betlehemet Grecsóban. Szent Ferenc volt az, aki ezt megtette. Nem sokkal előtte, 2023. novemberében elment Rómába. Épp úgy néztem a térképet, hogy az nem olyan nagy messzeség elmenni oda, de hát akkor gyalog kellett menni, amikor Szent Ferenc társaival együtt ment, tehát elment Rómába, és harmadik Honorius pápa engedélyét kérte, hogy alapíthasson egy újabb szerzetet. Tudni kell, hogy akkoriban már annyian szerzetféle alakult, hogy szinte a lateráni zsinat már meg is tiltotta, már ne is alapítsanak többet, épp elég az, ami van, mindenki találja meg a lelkiségének megfelelőt a meglévőekbe, de hát azért hogy Szent Ferenc az elment a pápához, de előtte a pápának volt egy ilyen álma, hogy ott düledezik a lateráni bazilika, ugyanis a lateráni bazilika az a pápák bazilikája, és a legősibb 300-as évektől az egyház már templomként használja. A lateráni császári nemzetség háza volt, királyi ház benne is van a nevébe, csak templom már alakult. Nem? Lényeg az, hogy látta a pápa álmába, hogy ott düledezik ez az épület, baj van, és jön egy kis ember, egy ilyen barna ruhás ember, barna csúhás ember, neki támasztja a vállát, és a templom nem dől össze. És akkor a pápa ezt úgy értelmezte, hogy az egyház meglévő sok-sok problémáját Szent Ferenc majd rendjével együtt orvosolni fogja, hiszen visszamegy az evangélium eredetiségéhez a maga radikalitásával, és sok-sok problémát orvosolni fog, úgy, ahogy ez történt is, hiszen az egyháznak vannak válságosabb, illetve fölemelkedőbb időszaka is, és hát így kezdődött Szent Ferencnek a rendje élete, és hát mondta a pápa, hogy hát állítsák össze a regulát, amit ő majd jóvá hagy. Hát ő nagyon erőteljesen az evangéliumokat vette alapul, hogy azt mondta, itt a evangélium, itt a szabály, alig tett hozzá valamit, hogy ez a mi szabályzatunk, és hát a pápa igent mondott rá. Olyan örömmel tért vissza, leírták az életrajzírók, Celanói Tamás, többiek, hogy szinte táncolt örömébe, hogy jóvá van hagyva az ő rendje. És nem sokra rá az az ötlete támadt, ugyanis valószínűleg ők elmentek a Maiore Maggiore bazilikába is, mert hát a zarándokok általában fölkeresik a négy nagy bazilikát, amikor Rómába mennek, és az a bazilika is állt már, ott pedig hát így hagyomány szerint ott őrzik a Szent a Jézus születése jászolának egy kis darabkáját, hogy ezt a kereszteség hozták el. Hát egy jámbor hagyomány, minden esetre ezt a jászolt ott meglátta, meg látta, gondolom ott a művészi ábrázolást is, és akkor azt mondta, hogy hát én pedig szeretném élőben látni azt, ami ott történt. És egy János nevű embernek mondta azt, hogy hát segítsen neki összeállítani azt a környezetet, ahogy akkor lehetett. És ez Greccióban volt, ez úgy Rómától 100 kilométerre, pontosan nem tudom, tehát nincs olyan messze. Ez most már kiépült szép kis város, a Grecciói templomban őrzik az emlékét, hogy egy ilyen barlangistáló szerűségben összeterelték az embereket, illetve fölhajtottak állatot, ökröt és szamarat, és akkor egy ilyen jászol fölött volt az oltár, és a pap ott mutatta be a szentmisét, hogy maga a szent ostjában jelenlévő Jézus az, aki ott van ennél az oltárnál, illetve a jászol fölött, és hát a Celanói Tamás mondja, hogy mindenki örvendezéssel tért haza, mert szinte látni vélte, hogy a jászolban ott volt maga Jézus is, a kis Jézus. Na hát ennek a Betlehem állításnak a 800. évét tartja a keresztény hagyomány, és hát azóta mindenütt tereken, lásd itt a templom előtti tereken, sokfelé most már fölállítják, de éppen most hallottam, hogy már a vandálok némelyen Makón is, vagy a Európa egyik másik fővárosába összetörték a betlehemi szobrokat, és hát aztán ennek volt még egy olyan kinövése is, hogy ebből lett a betlehemezés, ugyanis a középkori templomokban voltak misztériumjátékok. Misztériumjátékon azt kell érteni, hogy egy egyes bibliai cselekedeteket vagy leírásokat megjelenítettek. Szinte ilyen színházszerűen, például lehet dramatizálni Jézus keresztútját, keresztre feszítését. Ez aztán egyre világiasabbá vált, úgyhogy kitették a templomból ezeket a misztériumi játékokat. Ennek lett aztán egy lecsapódás az, hogy vidékeken betlehemeztek. Hát én voltam még olyan faluba káplán, hogy nem megújított Betlehem volt, mert ez betlehemezés volt. Ugye a rendszerváltozás, rendszerváltoztatás után sokfele elkezdték újólag, ahol korábban megszűnt, hanem ott még őrizték, tehát ott még ezekben a hagyományos falvakban még voltak a régi betlehemezések, és hát meg kell mondani, hogy eléggé ilyen világiassá vált öreg pásztor, fiatal pásztor mindenféle beszólásokkal, úgyhogy azok már végképp nem voltak a templomba valók, de úgy házaltak vele a gyerekek, ebből aztán sok csináltak később, mondjuk papok, káplánok írtak misztériumjátékot a templomi előadás számára. Tehát ez volt így a hatás története ennek. Ferenc pápa 2019-ben elment Greccióba, ebbe a városkába, és ott írta alá csodálatos jel, admirabile signum kezdetű apostoli levelét, amelyben a jászorról elmékedik, a környezetről, a Betlehemről, és így tovább. Na most én azt a szentírási részt, amit mindannyian ismerünk, de mégis felolvasom, ami alapjává szolgált a Betlehem állításnak, az Lukács evangéliumában olvasható. Ugyanis a négy evangélista közül ezt a jelenetet, hogy Betlehemben születik meg Jézus, úgy kibontva Lukács hozza, Máté említi, méghozzá úgy, hogy a napkeleti bölcsek ott látogatják meg Jézust, de például Márk evangélista Jézus nyilvános működésével kezdi, János pedig ilyen nagy teológiai magaslatról indítja, hogy az ige testélőn, hogy az Isten második személye emberi testet öltött. Hát Lukács, aki mindennek utána járt, mondja evangéliuma elején, ezt írja, hogy azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget összeírják. Ez az első összeírás Quirinus Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Judeába, Dávid városába, Betlehembe. Mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják kegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje, Mária megszülte első szülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Valójában erre épül a betlehemi ábrázolás és a betlemezés. Azért érdemes egy kicsit a szentírási szakasz introdukcióját, tehát a környezeti szövegét megvilágítani, illetve egy kis magyarázatot adni hozzá. Augustus császár volt az, aki bevezette a Római Birodalom császárságát. Ugyanis úgy volt, hogy először királyság volt, aztán nagyon sokáig köztársaság, és utána lett a császárság. Nem sokkal Augustus előtt volt az, hogy Julius Cézár, ő igazából nem volt császár, hanem egy nagy hadvezér, aki hát egy tördöfést adott végül is a köztársaságnak, és vele kezdődött már úgy a császárság eleje, és a Julius Cézár volt az, akit nevelt fia, egy ilyen összeesküvés folyamán megölt, és innét van az a mondás, hogy te is fiam Brutus, mert az is állítólag belevágta a tört. És utána egy ilyen nagyon zavaros időszak jött, különféle ilyen triumvirátusok ottan egymással harcoltak, de jött Augustus császár, aki hát szintén nevelt gyerek volt, de egy ilyen úrib családból, és az ő neve az később lett Augustus, az ő hát igazi neve az Julius, Gaius Julius Cézár Octavianus, de az Octavianust is később vette föl. Ő körülbelül Krisztus előtt úgy 67 tájékán született, és Krisztus előtt 30-ban lett császár, Krisztus után 14-ig, a időszámításunk előtti, tehát a Krisztusi előtti időkben visszafele számolunk, ezt mindenki tudja. És hát valóban el lehet mondani, hogy béke volt a birodalomban ahhoz képest, ami annak előtte volt. Tehát valóra várt az a jövendőlés, hogy béke lesz, és egy fölvirágzása lesz a birodalomnak Jézus születése idején, amiről Vergilius azt írta, hogy hát most jóra fordul minden biztosan. A keresztény történeti írók, amikor erre visszagondoltak, akkor úgy újjongtak, hogy hát ők nem is tudták azt, ezek a pogány történeti írók, hogy tudtukon kívül jövendőlnek, hogy tényleg jóra fordult minden, de nem azért, mert a császár Augustus lett, akit a Maga, ugye hát a alattvalói neveztek el isteninek, kegyesnek, annyit jelent ez az Augustus szó, hanem azért, mert Jézus születik meg. Tehát a szenátus őt 27-ben isteni szóval, méltó istenségre méltó szóval tüntette ki. Úgy érdekes, hogy ő egyszerre volt világi uralkodó, és ugyanakkor valamiképpen az istenségnek is a megjelenítője a rómaiak számára. És ebben a 44 éves uralkodásában valóban viszonylagos a béke oltárát maga Augustus csináltatta meg, egy része most is látható Rómában, hogy megvalósul a béke, a Pax Romana, a Róma békéje, és úgy építették azt a nagy díszes oltárt, hogy a nap szeptember 23-án, ez az őszi napforduló, akkor volt a császárnak a születésnapja. És a nap az oltár közepére vetítette a sugarát. Ugye, hogy az isteni császárt, még a nap is, a világ mindenség is ünnepli, és hát ő az egész földkerekségnek lesz az ura, és az egész földkerekség számára kírja a népszámlálást. Így olvasjuk, hogy az oikumenének, tehát az akkor ismert világnak, a római birodalom akkori részének a népszámlálást elrendeli. Azt is tudjuk a történelemből, hogy több népszámlálás volt, és hát az elég soká tartott. Még a mostani időkben is, amikor népszámlálók biztosok járták ezt a kis országot, elég hosszú ideig tartott, hát akkor meg évekig, és azt mondják, hogy nem is egy népszámlálás volt. Valójában nem csak azt akarta tudni a császár, hogy hány ember lakja, hanem milyen birtokuk van ezeknek az embereknek, mert visszamentek arra a helyre, ahonnét származtak. Nagy valószínűséggel Józsefnek, Jézus nevelő atyának, aki Betlehemből származott, lehetett ott valami kis földje is, őseiktől örökölten, ezért is kellett neki visszamenni. Tehát az összeírás az megmozgatta az egész római birodalmat, hogy a császár uralmát még jobban megmutassa. Ők elmennek, és hát teljesíti ezáltal a császár, illetve a népszámlálás, a Mikiás prófétai jövendőlés beteljesülését, mert a próféta azt mondta, hogy Betlehemben fog megszületni a megváltó. Tehát itt lehet látni, hogy a világ történelmi események és a üdvösség történet milyen módon tud összeesni. Oda mennek, nincs helyük a szálláson, hát biztos azért, mert már annyian oda mentek erre a népszámlálásra. Összevág ez a megállapítás azzal a gondolattal, amit János evangéliumában olvasunk, hogy tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. És hát akkor kimennek valahol, találnak ott a város szélén, ahol hát az állatokat nevelik, ilyen barlangot, istálót, ahol Jézus megszületik. Nem írja így le a Szentírás, hogy ottan milyen állatok lettek volna, viszont olyan magától értetődőnek tartjuk, hogy a betlehemi ábrázoláskor van ott ökör, és van ott Szamár, ez egy ilyen bibliai jövendelésre alapul, mert Habakuk próféta szerint két élőlény közt fog majd lenni a megváltó, és ott lesz majd az ő születése, a jászol, amely mint egy megvalósítója a szövetség ládájának. Izaiás próféta pedig írja, hogy az ökörés Szamár megismeri urának a gazdáját, de a választott nép nem ismerte meg. És hát innét veszik ezt a ábrázolási módot, hogy mindenképpen lehet látni ott ökröt, Szamarat a betlemi ábrázolásnál. Hát a bárányokat abból a meggondolásból viszik oda, hogy a pásztorok, akik aztán később az angyal szavára oda mennek sietve, minden bizonnyal, hát vittek magukkal bárányokat is, magában a pásztorokban is meglátták aztán később a jelképiséget, méghozzá az, hogy ők az Izrael virrasztó szegényei, és ők lesznek annak a pásztornak az előképei, akit mi Jézusnak nevezünk, hiszen maga Jézus mondja önmagát jó pásztornak. Dávid fia, a jó pásztor, Dávid is pásztor fiú volt, tudjuk az Ószövetségi Szentírásból, és hát mennek a pásztorok sietve, hogy találkozzanak Jézussal. Ebben is meglátták a későbbi elmékedők és magyarázók azt, hogy ez a sietség a Krisztus iránti vonzalomból és szeretetből kellett, hogy bennük legyen a pásztorokban. Nekünk Krisztus születése után ugyanilyen sietséggel kellene élnünk, mert ahogy Szent Pál apostol mondja, Caritas Christi urget nos, Krisztus szeretete sürget bennünket. Tehát ugye megkérdezhetnénk, hogy a mi időnkben mennyire sürgeti a keresztényeket Krisztus szeretete, egyáltalán a Krisztus iránti vonzódás és vonzalom, mert valahogy a karácsony már csak e világiságában maradt meg, a vásárlásban, a fényekben, a kényelemben, a szórakozásban, ebben a szabadnapos időben. Na tehát ez lett aztán ennek a pápai buzdításnak is az alapja, illetve a későbbi Betlehem állításoknak. Nekünk ez a szó, hogy Betlehem több értelmű, hát először is jelenti Betlehem városát, ami a prófétai jövendőlés szerint Jézusnak a szülőhelye lesz. Egyébként mostanság mindent megkérdőjeleznek, még van olyan biblia magyarázó is, hogy hát lehet, hogy ez nem egészen így volt, hogy nem Betlehem volt, de hát Lukács evangélista azt mondja, hogy ő mindennek pontosan utána járt, hogy Jézus Betlehembe született. Máté evangélista is mondja, hogy Betlehembe született, és oda mentek a napkeleti bölcsek. Tehát nincs okunk arra, hogy kétségeskedjünk, hogy ez a megnevezés, ez valódi. Betlehem egyébként annyit jelent, hogy a kenyérháza, ennyit jelent ez a szó. Hát ez is egy ilyen szimbólummá vált, hogy Jézus Krisztus lett az élet kenyere. Szent Ágoston azon elmékedik, hogy hát a jászolba betették Jézust, ugye a jászol az a állatoknak az etető eszköze, beteszik a szénát, onnét esznek az állatok. Azt mondja, Jézus betiszik a jászolba, aki majd az élet kenyerévé válik, és ezért is volt az, hogy azon a szentmisén, amit a grecsói karácsonyon bemutattak, egy pap, az nem Szent Ferenc volt, mert Szent Ferenc nem volt pap, csak diákónus volt. Megkértek egy papot, és az ott fölötte tartotta a jászol, fölötte az ostját, a szent ostját, hogy még inkább kifejeződjék, hogy ő az élet kenyere. Na tehát itt van a Betlehem, ami nekünk elsősorban jelenti a várost, utána ennek ábrázolását és a betlehemezést is. Hát most itt van Betlehem. Én legelőször a 80-as évek végén nagy nehezen kijutottam, még ez a rendszerváltás előtt volt Betlehembe, ugyanis Szentföldre ment egy papi zarándoklat, aztán mondtam, hogy hát én megpróbálom, mert ugye, hát én le voltam tiltva korábban milyen utazásoktól bizonyos okok miatt, és akkor mondom, megpróbálom, hogy elmegyek, és hát már mindenki megkapta, akkor vízum meg minden kellett oda Izraelbe, és hát én még akkor ottan várakoztam, és két nappal előtte kaptam egy telefont, hogy menjek, és akkor ott majd én megkapom ezt az útlevelet. És akkor hát nagyon akartam menni, én elmentem, és hát kiderült, hogy egy presszó volt, ahova engem hívott két ilyen BMS, akik korábban évek során mindig föl-föl kerestek, meg ottan megadták, hogy mit nem csinálhatok. És akkor hát azt mondták, hogy hát úgy gondoljuk, hogy kiengedjük magát, de hát utána majd szeretnénk tudni, hogy mi volt ott, hogy volt, hát hogy a megbeszélés. Én még annyira el voltam ragadtatva, hogy kimertek Jézus szülőföldjére, mondom, hát majd visszajövök. Hát úgy is volt, már akkor is ugyan mondtam nekik, hogy hát nehogy azt gondolják, hogy tőlem fogják megkérdezni, hogy hány hadosztály tartózkodik Magyarországon, ottani kémek. De hát mindegy, elmentem, és akkor, mikor megjártam Betlehembe is voltam, akkor azt mondták, hogy ez a béke szigete. Nagyon örültem neki. Visszajöttem, akkor hivattak is ezek az urak, de akkor már föl voltam készülve, és akkor azt mondtam nekik, hogy legközelebb akkor jövök ilyen helyre, hogyha bilincsbe vernek. Most csak azért jöttem, mert megígértem, hogy eljövök, tudnék. Hát ez is lett volna ilyen beszervezésnek a formája, de hát nem tudtak beszervezni engem. Csak azt úgy elmondom, hogy ez a szentföldi utazásomnak volt egy ilyen elő nehézsége akkoron. De akkor azt mondták, hogy ott a Betlehemek, hogy ez a béke szigete. Körülöttünk mindenféle küzdelmek, harcok vannak, de itt békesség van. Úgyhogy ki is prédikált a mélyfiri misén, hogy Betlehem a béke szigete. Csak 2008-ban, vagy mikor jártam ott másodjára és eddig utoljára, akkor már azt mondták, hogy ez a világ legnagyobb börtöne. Mondták a palesztinok és az ottani keresztények, úgyhogy amikor elértük Betlehemet, akkor ottan milyen sorompó volt szinte, mintha egy másik országba keltünk volna át, izraeli úti kalauzunk leszállt, átvett egy második, és így mehetünk oda. Hát most meg tudjuk, hogy mi van Betlehemben, illetve ott a Szentföldön. Ferenc pápát idézem, hogy Betlehem szenvedése nyílt seb Közel-Kelet is az egész világ számára, mert tudjuk, hogy nagy háború van, és nagyon sok, tehát nem csak a terroristák által, Hamas terroristák által meghalt zsidó emberek szenvednek, akik fogságban vannak, hanem sajnos a gázai részen sok ártatlan palesztin ember, köztük keresztények is, akik templomban tartózkodva is onnét kijöve meghaltak éppen most, olvastam így a hírekbe, hogy olyan szörnyű világ van, úgyhogy nem is tartanak most ottan semmiféle ünnepséget, Betlehemben sötétbe borul, de még a szomszéd országban is. Eszembe jutott Vörös Martinak a Vén cigány című verse, egyik utolsó előtti verse volt Vörös Martinak, félig elborult elmével írta, magyar irodalomnak egyik legnagyobb verse, és amiben azt írja, hogy háború van most a nagyvilágban, Isten sírja, reszket a szent homban. Ugyanis akkor volt a orosz-krimi háború 1854-55-ben, és ott a kiváltó okot a Szentföld jelentette, mert harmadik Napóleon császár a Betlehemet elvette az ortodoxoktól, odaadta a katolikusoknak, ebben az oroszok aztán egy ilyen sérelmet vagy ürügyet láttak arra, hogy ott a törökökkel harcoljanak, mert akkor az török birodalom volt, és nagyon nagy harc volt a krími háborúba az oroszok még a törökök között, de kiterjedt Szentföldre is. És ugye a háborúban van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a szent homban, ugye a szent sír is benne volt ürügyként a háború okában. Hát most lehet azt mondani, hogy Isten bölcsője, Jézus Krisztus születésének helye reszket a szent homban, mert nem tudnak ünnepelni az ottani keresztények is, és a környéken sem. Tehát ez egy nagyon-nagyon szomorú betlehemi karácsony ott az idei, és hát ezt nem szabad nekünk elfelejteni. Ferenc pápa ugye fogadott egy ilyen betlehemes közösséget, és ugyanezt elmondta. És egy másik vers, Rónai György verse, hát persze nem erre az alkalomra íródott, hanem a mai világnak az állapotát nagyon jó előre, vagy megfogalmazza Rónai György. Ő a Vigiliának is szerkesztője volt, új embernek is, 110 évvel ezelőtt született, és 78-ban halt meg, és van egy fájdalmas verse, ami a mai időkre nagyon ráillik. Ez a címe Betlehem. Minden megíratott. A proféták megmondtak mindent jó előre. De a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel. A te szíved még mindig várt valamit. Egy részt az örök rendelésen, amelyen a szeretet kiosonhat. József már fáradt volt, ledőlt volna egy kapuboltba, de te csak mentél házról házra, kapuról kapura, és zörgettél és könyörögtél, nem magadért, hanem a gyermekért, hogy ne fázzék, ne szúrja szalma gyönge testét, ahogy a proféták megírták. Mert a te anyai szíved még mindig nem hagyott föl a reménnyel. Hisz van-e telt pohár, melynek színén egy szirom el ne fér, nem ég? Ház, hol egy terhes asszonynak ne jutna még hely? Lobbant a lámpalág, amint az érdes kéz kutatva felemelte. Hé, kidörömböl itt, takarodjatok koldusok, nem csárda ez. A tárt kapunk kidőlt a jó meleg, s a zsíros ültek jó szaga, s egy kard villant, sokféle martalóc bitangol szerteszét ilyenkor, s a bölcspolgár vigyáz a házra. Betlen bezárkózott, szíve kővé keményedett a félelemtől, mert azokban a napokban összeíratta a népet a császár, elengedték a láncról a kutyákat, nagy szelindekek futkostak a hóban. Dősen szimatoltak, szűköltek, mint a lelkiismeret. Józsefnek fájt a lába. Botjára támaszkodva baktatott az érthetetlen éjszakában. Az istálló felé, amely fölött már ott égett a csillag. A küszöbön megállt, hátra hőkölt, a vastag trágyabűztől tanástalanul visszanézett. Te már tudtad, hogy nincs segítség. Az emberek bezárták szívüket. A szeretet hiába könyörög. Nem talál rajta rést. Fájdalmak emberét hozod világra nyomban. Fájdalmak anyja vagy. Fájás nélkül szülő. Amint a nyirkos szalmára lerogytál, s öled végtelen távolából meghallottad a koldus újszülött didergő zokogását. De nagyon fájdalmas vers, ez Betlehemről, amit Rónai György írt, de valahogy tükrözi a mi világunknak az állapotát is, ahol harcok, gyilkolás és sok-sok ártatlan ember halála mutatja azt, hogy milyen kegyetlen korban élünk. Erről a betlehemi jászorról, a benne fekvő kisdedről, a betlehemi éjszakáról elmélkedik a pápa, arról a sötétről, ahol hát megjelennek a csillagok a sötét éjszakába, szóval elmélkedik az angyalokról, a pásztorokról. Érdemes elgondolkodni ezén, hogy az ottani szereplők valamiképpen egy-egy ember típust tudnak megjeleníteni, és hát minden időkre utat is mutatnak magatartásukkal, mert még aztán a napkeleti bölcseknek a történetét is beleveszi, akik nagy valószínűséggel már nem a betlehemi barlangban találkoztak Jézussal, hiszen az van Máté evangéliumában, hogy a házban, már akkor a mehetek egy házban megtalálták a gyermeket és anyját. És hát ennek a betlehemi elmélkedésnek, vagy a jászorról szóló elmélkedésnek a végét olvasnám föl Ferenc pápától, hiszen ez buzdítás akar lenni minden keresztény számára. A betlehemi jászol előtt lélekben szívesen térünk vissza gyermekkorunkba. Amikor türelmetlenül vártuk, hogy mikor kezdhetjük el végre fölállítani a betlehemet, ezek az emlékek újra meg újra tudatosítják bennünk azt a nagy ajándékot, amelyet a hit átadásával kaptunk. Ugyanakkor kötelességtudatot ébresztenek, hogy ugyanilyen tapasztalatokban részesítsük gyermekeinket és unokáinkat. Lényegtelen, hogy milyen anyagból építjük a betlehemet. Lehet évente ugyanaz, és évenként más. Csak egy számít. Szóljon bele az életünkbe. A betlehemi jászol mindenütt, és minden formában Isten szeretetéről beszél. Istenről, aki gyermekké lett, hogy elmondhassa, mennyire közel van minden emberhez, ilyen bármilyen körülmények között. Kedves fivéreim és nővéreim, a betlehem a hit átadása folyamatának kedves, egyúttal igényes része. Gyermekkortól kezdve minden életszakaszban arra tanít, hogy Jézus szemléljük, érezzük és higgyük, hogy Isten velünk van, mi pedig ő vele. s annak a gyermeknek köszönhetően, aki Isten fia és Szűz Mária fia, valamennyien gyermekek és testvérek vagyunk, s érezzük meg, hogy ebben áll a boldogság. Szent Ferenc iskolájában tárjuk ki szívünket ezelőtt az egyszerű kegyelem előtt. Engedjük, hogy a csodálkozásból egyszerű imádság szülessék, Isten iránti hálánk, aki mindenben osztozni akart velünk, hogy soha ne maradjunk egyedül. Így fejeződik be ez a buzdítás. Hát most, amikor pár nap múlva karácsony ünnepe ránk köszönt, itt a téren is van betlehemi kiállítás, vagy betlehemi megjelenítés, benne a templomban is lesz, meg valószínűleg sok házban otthon is, ugyanis a betlehem állítás sokkal, de sokkal régibb, mint a karácsonyfa állítás. Karácsonyfát a múlt század, illetve a 19. század közepétől kezdtek állítani Magyarországon az emberek, de betlehemet már korábban is sok helyütt. Ez a gondolat vezessen bennünket, hogy betlehem ábrázolása, ez tényleg Szent Ferenc szándéka szerint is arra való, hogy azt szemlélve ez a fölöttébb nagy titok, hogy Jézus Krisztus Isten fia emberré lett, egyrészt csodálatra, imádságra, és egy belső átérésre késztessen bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
A betlehemi csillag nyomában.
5 óra.
A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.